Lánci Tamás a századvég vezető elemzője, a politikai elemzések központjának igazgatója, a figyelő főszerkesztője az Inforádió arénájának vendége. Mi a jelentősége a Fideszben az alelnökök személyének? Ugye egy poszton volt most csere, Peltnik Ildikó helyére Novák Katalin államtitkárasszony jött be. Ki mit csinál, mint alelnök?
Egy ideje azt gondolom, hogy az elnökségnek, az elnökség összetételének van egy praktikus és egy kommunikációs, vagy az összeállításban van egy kommunikációs és egy praktikus szempont. A praktikus, hogy az, aki a pártot szervezi, aki a pártot építi, tehát egy frakcióvezető, a pártigazgató az legyen ott.
Kubató és van egy, ott van.
Van egy kommunikációs szempont is, hogy azért lehetőleg a nagyobb társadalmi csoportokat amennyire lehet, azt képezzék le az elnökségen belül, vagy legalábbis legyenek olyan emberek, akik az elnökségből a nagyobb választói csoportokhoz tudnak beszélni. Tehát mondjuk Novák Katalin a családosokhoz, az egy eléggé nagy választói csoport.
És az alelnök személye az valamiféle garancia arra, hogy a mondjuk Novák Katalin esetében a családosok felé szóló politika az erőteljesebb lesz?
Hát az... Persze, hogy ne, persze. Hát ez egy súlyt, rangot ad a szereplőnek az, hogy ő a Fidesz alelnöke. Hát mégiscsak a legnagyobb kormánypártról beszélünk, mégiscsak két hetente havonta üléseznek, közvetlenül hozzáférnek a miniszterelnökhöz, tehát bármikor tudnak vele beszélni, ott vannak a stratégiai döntéseknél, tehát ez, gondolom, hogy ez minden szereplőt, aki az elnökségben ott van, az megemeli, és ezáltal megemelődik az a téma is, amit ő képvisel.
Az, hogy az MSZP most ilyen állapotban van, ez jó a Fidesznek, vagy nem jó a Fidesznek? A centrális erőtér működéséhez, mint periféria szükség lett volna rá. Nem?
Szerintem irreleváns. Tehát a centrális erőtér továbbra is működik. Az MSZP vergődése, haláltusája, szerintem nyugodtan mondhatjuk, ez egy haláltusat.
Az MSZP-re már sokszor mondták, hogy ez a vég, és aztán sose lett ez a vég.
Hát vannak hosszan elhúzódó krónikus betegségek, amik nem ölnek meg egyből, de azt gondolom, hogy ez még mindig ugyanaz a betegség, amit az MSZP 2006-ban kapott el, és azóta nem bír belőle kigyógyulni és fölállni, és egy folyamatos szép. Szóval egy folyamatos lecsúszás az, ami nekik osztályrészre jutott, de azt gondolom, hogy most már azért, amikor 6-7%-ot mérnek nekik, az azt jelzi, hogy itt lassan a történet végére érünk. De egyébként mondhatnám azt is, hogy ezt nem én állítom, ezt a párt elnöke Molnár Gyula mondta nem sokkal pártelnöki választása után, hogy 2018 után megszűnik az MSZP-nek a létjogosultsága. Tehát, mint hogyha ők is ezen gondolkodnának. És úgy látom, az MSZP egyébként elveszítette a balliberális holdudvarnak a maradék jó indulatát is, és úgy gondolják, hogy az MSZP egy kolonc, amitől meg kell szabadulni. Általában egyébként ez jellemző a baloldali értelmiségre, vagy balliberális értelmiségre, hogy úgy gondolják, hogy nekünk mohács kell, romboljunk le mindent, és építsük föl az egészet újra. Na most ebből általában az szokott sikerülni, hogy lerombolni földig, ez történik az MSZP-vel, és akkor döbbennek rá egyébként, hogy még ebben nagyon-nagyon-nagyon rossz állapotban lévő MSZP-be is egyébként vannak, hogy mondjam, politikai értelemben, politikai, taktikai, stratégiai értelemben előnyök. Tehát azért mégiscsak van még valamiféle hálózat, hát nem sok, de még mindig van. Azért még mindig van egy-két politikusa, aki úgy néz ki, mint egy politikus, meg tud szólalni a médiában. Tehát mégiscsak van valamiféle szervezet mögötte. Nyilván árnyék magának az MSZP. De valamiért kimondták az MSZP-re a fatvát, és úgy gondolják, hogy a balliberális holdudvarban, hogy jobb lesz nélküle. Én nem nagyon látom, hogy a helyén mi tud épülni. Az LMP talán, az LMP-nek talán van esélye, hogy begyűjtse, de az MSZP-s tábor azért ettől még messze vannak. Ez egy kérdés. Van olyan egyébként, amikor, mert ismerünk ilyet Nyugat-Európából, hogy szétesik egy politikai tábor, és utána nem tudják megszervezni, senki nem tudja megszervezni, és mondjuk akár egy évtizeden keresztül nem bírja senki sem összerakni, úgyhogy ez jelenleg a magyar baloldalt komolyan fenyegeti. Sőt, lehet, hogy nem is fenyegeti, lehet, hogy ez már igazából be is következett ez az állapot.
De mi hozta ilyen helyzetbe az MSZP-t? Botka László tévedése? Hogy majd beállnak mögé, de mégsem tették meg, vagy mi?
Hát Botka Lászlónak sok bűne van, rengeteg hibát követett el, de hogy az ő nyakába varjam az MSZP-nek a vergődését, szóval ő azt gondolom, hogy tünet, és nem a bajok okozója volt, nem a bajok forrása. Úgyhogy őt ugyanaz a hullám söpörte el, mint amit elsöpörte egyébként az összes elődjét az elmúlt 10 évben.
De a vezetési válság, hogy nincs egy valaki, aki megmondja, hogy merre van az előre, vagy mi?
Vezetési válságnak is nevezhetjük. Elfogytak az emberek, elfogyott a pártszervezet, elfogyott a pénz, elfogyott a sajtó, elfogyott, minden elfogyott. És hát tegyük hozzá, ezt mindig el szoktam mondani, a magyar baloldal mindig akkor volt erős, amikor a nemzetközi baloldal erős volt. Ez egy internacionalista párt, tehát ez a párt abból élt mindig, hogy külföldről jelentős segítséget kapott. Néha a vörös hadsereget, néha pénzt, néha pedig eszméket, ötleteket, néha mondjuk gazdag nyugati befektetőket, de mindig valakiknek, elsősorban külföldi erőknek a vállán állt. És most a helyzet az, hogy a nemzetközi baloldal csapnivaló állapotban van. Tragikus állapotban.
Fizessenek a gazdagok ötlet se volt? Elég jó ötlet? Hát nem volt idő, hogy kiderüljön, hogy elég jó ötlet. Ez mindig nagyon szokott tetszeni mindenkinek, aki igen, úgy gondolja, hogy nála vannak gazdagok.
Mondok erre egy példát. Hogyha én azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy a nők a konyhában teljesítsék a kötelességüket és finom ételeket főzzenek, akkor engem kikiáltanak egy hímsovén borzasztó embernek. Némileg okkal. Hogyha ezt mondjuk egy nő mondja, egy női politikus, hogy fontos, hogy a nők egyébként otthon a konyhában is megállják a helyüket, ne csak a munkahelyükön, akkor azt mondják, hogy hát ez végül is egy vállalható álláspont, ez egy felvilágosult álláspont, hogy karrier is, meg család is. Szóval nem mindegy, hogy ki mondja.
Nem mindenkinek engedik meg ugyanazt.
Nem mindegy, hogy ki mondja. Mondhatom én ugyanazt a mondatot, amit mondjuk Novák Katalin, csak az én számból teljesen másképp fog hangzani. Vagy mondhatom azt, amit mondjuk Szél Bernadett, de az én számból másképp fog hangzani, hogy maradjak ennél a női példánál. És szerintem Botka Lászlónak is ez volt a problémája, hogy ő megpróbálta eljátszani az establishment ellenes, a dühös kisember érzésére appelláló ilyen néptribunus szerepet, csak hát a pasasról lerít az, hogy ő az establishmentnek a része. Többek között azért, mert másfél évtizede a parlamentben ül, mert vagy ült, mert most már nem ül, de tehát, hogy rengeteg ideig volt az MSZP-SZDSZ koalíció tagja, utána az MSZP képviselő, aztán Szeged városának a vezetője. Látható, hogy egy jó módú ember egyébként, amivel szerintem önmagában nincsen probléma, ha el tud számolni a vagyonával, tehát ez nem egy bűn, de mégiscsak egy jó módú ember. Ezek után kiállni azzal, hogy fizessenek a gazdagok, egész egyszerűen nem hiteles.
Mi történik akkor, hogyha mondjuk az MSZP nem ugorja meg a parlamenti küszöbet?
Hát azért erről szerintem még korai lenne beszélni.
Tehát a halál azért még ezt jelenti?
Hát a halál, igen, a halál az ezt jelenti, de talán itt még per pillanat nem tartunk, tehát hát hogyha nem ugorja meg, akkor egyszerűen csak el fognak tűnni a parlamentből, és akkor lefelé fordítják a címert. Én azt gondolom, hogy talán ennyire még nem sős. Tehát bármilyen furcsa lehet, hogy a tehetetlenségi erő azért még beviszi a parlamentbe, akár még második helyen is az MSZP-t, de ez igazából nem az MSZP-ről mond el valamit, hanem a többi pártnak a mérhetetlen gyengeségéről.
Demokratikus koalíció. Gyurcsány Ferenc ismét offenzívában van a határon túli szavazatokkal kapcsolatos javaslatával. Ez inkább hoz, vagy inkább visz neki?
Itt azért a személyes attitűdömet hadd mondjam el, tehát, hogy én nem nagyon tudok olyan európai politikai erőt, számottevő politikai erőt, amelyik a saját politikai közössége ellen kampányolna. Végtelenül immorálisnak tartom. Ezt zárójel bezár, ez csak a személyes viszonyomat akartak kifejezni, de hogyha hideg fejjel nézem a dolgokat, akkor Gyurcsány Ferenc végső soron kísérletet tesz arra, hogy azt a 15%-nyi, esetleg 20%-nyi erre fogékony szavazót azt megszólítsa.
De kik ezek a szavazók? Ezek baloldali szavazók? Milyen szavazók ezek?
Hát, a kulturális értelemben balliberális szavazók. Nem akarom sem életkorilag, sem szociológiailag minősíteni őket. Valószínűleg egyébként, hogyha erre végeznek egy kutatást, leírható ez a karakter. Létezik, tehát szerintem fogyatkozó számban, de létezik. Elsősorban azért fogyatkozó számban, mert ugye az a Kádár rendszernek a szívós 40 éves munkája volt, hogy magyar-magyarral szembeállítson, illetve egész egyszerűen kijöjje a magyar emberek tudatából a határon túli magyarságot. Ez bizonyos rétegeknél célt ért, de azt gondolom, hogy amióta egyrészt szabadon lehet utazni, többek között a szomszédos országokba is, amióta van internet, amióta egy olyan kormány van hatalmon, amelyik mindent megtesz azért, hogy a nemzetegyesítés munkáját elvégezze. Én azóta azt gondolom, hogy azért tendenciózusan fogyatkozik azoknak a száma, azoknak a választóknak a száma, akik nem tartják magyarnak a határon túli magyarokat.
A Jobbik politikája az hova vezethet el? Mert a kormányváltáshoz a számaik azok egyenlőre kevésnek tűnnek. De a céljuk az ez. Mi lehet a reális cél a számukra?
Hát szerintem az egyetlen reális cél, hogy vezető ellenzéki erő legyenek. Ebben a kérdésben még nem tudnék állást foglalni, hogy ezt sikerül nekik megcsinálni. De
ki lehet a riválisuk, az MSZP?
Azt szerintem az LMP-vel vannak versenyfutásban elsősorban. Az LMP, ha ügyes, akkor alapvetően be tudja gyűjteni, ezt még nem tudjuk, de akkor be tudja gyűjteni a letöredező MSZP-ről a szavazókat. És ami nagyon fontos, hogy az LMP azért jól láthatóan inkább egy emelkedő fázisban van. Még ha a számokon, mert még a folyamat elején vagyunk, de én azt gondolom, hogy mégiscsak képesek előállni új ötletekkel, képesek valamiféle önálló politikai arcért mutatni, és nagyon fontos, hogy nem kerültek identitásválságba, ellentétben a leszállóákban lévő Jobbikkal. A Jobbik egy identitásválságon megy keresztül, amely identitásválságot saját magának idézett elő, és amelyik egyszerűen ilyen nyakába akasztott kőként húzza le őket.
De a Jobbiknak ez a megváltozott politikája, ez jó néhány hónapja tart. Az identitásválságot ez nem puhítja el, nem öli meg végleg? Most már tudjuk, hogy a Jobbik mit akar. Pontosabban Vona Gábor mit akar.
Hát én nem tudom, hogy a Jobbik mit akar, mert nagyon ellentétes dolgok vannak. Ugye egyik pillanatban kiáll duró-dóra, és azt mondja, hogy számítanak a melegek szavazataira, utána pedig azt mondják, hogy tehát visszadriftelnek, és azt mondják, hogy nem, ők tulajdonképpen ugyanolyan elitesítők a melegekkel szemben. Nehéz azért megmondani. Én ezt nevezem identitásválságnak, hogy van egy középre nyitó, úgynevezett középre nyitó politika, ami elsősorban abból áll, hogy a balliberális holdudvarnak próbálnak megfelelni, és az ő szlogenjeiket, a szóhasználatukat, szókészletüket átvenni, ami elsősorban szerintem inkább csak mulatságos, amikor jobbikos politikusok szájából lehet hallani az elmúlt 25 év balliberális nyelvi termékeit. Zárója bezár. Tehát egyelőre én nem látom, hogy a Jobbik ki tudna vergődni ebből az identitásválságból, és a számok is azt mutatják, hogy szépen lassan, ahogy a szavazóik és a szavazói kemény magja eszmél, úgy szépen lassan csúsznak lefelé. Nem azt mondom, hogy el fogják veszíteni az összes szavazójukat, mert nyilván egyébként a Jobbik szép számmal felszívott rozsdajvezetekben itt-ott baloldali szavazókat, akiknek igazából ezzel nincsen problémájuk, ők ezt a baloldali nyelvet ismerik. Nekik ezzel nincs gondjuk, de hát azért ott vannak a hagyományos, valóban radikális jobboldali szavazók, akik erre nem fogékonyak, és úgy látom, hogy most már meg is történtek a különféle radikális jobboldali pártalapítási kísérletek, kettőről is tudunk, amelyik a Jobbik, az eredeti Jobbiktól jobbra határozza meg magát, tehát a középrenyítás megelőző Jobbiktól jobbra határozza meg magát, és amely meg fogják kísérelni leszakítani a Jobbikról a radikális szavazókat. Hogy mi marad a Jobbiknak? Hát ezt nem tudom. Valószínűleg ott maradnak azok a baloldali szavazók, akiket utána nagyon nehéz lesz megtartani a Jobbiknak, hiszen balliberális pártból szép számmal van a porondon.
Viszont a Jobbiknak van erőforrása az ellenzéki pártok közül, talán a legjelentősebb erőforrás.
És mire volt elég ez az erőforrás?
Ott vannak minden utcasarkon. És ugyanúgy, mint a kormány.
És mire volt erre? Mire volt elég ez?
Többet kellene látnunk a számokban?
A probléma az, hogy az identitásválságot ki lehet plakátolni akárhányszor, attól nem lesz több szavazó, ez látszik. Tehát a Jobbiknak valóban lett médiája, lettek plakátjai, ez egy jottányit nem segített rajta, sőt, igazából alapvetően inkább csak gyanúba keverte őt. Hiszen a Jobbik eddig ugye azt a politikai terméket árulta, hogy mi még nem voltunk kormányon, tiszta a kezünk, mi vagyunk az új erő, friss erő. Simicska Lajossal a hátukban ezt nagyon nehéz már elmondani.
A Momentum is azt a politikai terméket árulja, hogy ők tiszták. Ez ennyit hozhat? Amit most ennek látunk?
Hát az újdonságnak, a frissességnek a politikában mindig van ereje. Hát ezt a közhelyet akkor itt hadd süssem el, tehát ezzel szerintem számolni kell. A Momentumnál igazából számomra inkább csak az a furcsa, hogy egy erős kezdés után képtelenek voltak tovább építkezni, képtelenek voltak kibontakozni, úgy, hogy egyébként a balliberális média a tenyerükön hordozta őket.
De az erős kezdés ugye az olimpiai jelentkezés megakadályozása, a népszavazási kezdeményezés beindítása volt. Ezt mivel lehetne überelni, amikor egy ellenzéki pártnak nem nagyon vannak más eszközei, nincs benne a parlamentben? Másik népszavazás? Tehát technikákat?
Ugyan? Nem én vagyok a Momentum, úgyhogy ne várja tőlem, hogy ezt megmondjam.
Hatásos technikák melyek lehetnek ilyenkor általában? Hát, a népszavazásoknak most
Ha tudnám, akkor alapítanék egy új pártot, de nem foglalkozom ezekkel a gondolatokkal. Tehát én azt látom, hogy az a szervezettség, az a lendület, és az a mondjuk úgy, hogy elsőre frissnek ható szellemiség, az így teljesen elpárolgott a Momentum mellől. Az is látszik, hogy a Momentum vezetése az nem épült, tehát nem új emberek csatlakoztak a Momentum vezetéséhez, nem egy holdudvar alakult ki körülöttük, hanem szépen lassan töredeznek le róluk emberek, és hagyják ott a pártvezetést, és gyakorlatilag ma hát gyakorlatilag egy vagy két arcot lehet látni a médiában, ők képviselik ma a Momentumot, kicsit van mensóvá változott a Momentum, elsősorban Fekete Győr Andrásnak a magánszámává, amiben esetleg néha-néha fölbukkan egy-egy statiszta.
Azt mondta, hogy az LMP az inkább most egy felfelé ívelő pályán van.
Lehet.
Lehet. A lehet. Számok most azt mutatják, hogy még számok, emelkedne.
A számok már valamit mutatnak, de még ez a folyamat még csak most kezdődött, úgyhogy nem tudom megmondani, mert itt trendekről még nem beszélhetünk.
Az ügyek viszik, vagy olyan aktusok, mint hogy Szél Bernadett
azt mondja, viszi. Hogy a vákum viszi szerintem, igen, persze. Hát összeroskodt az MSZP, azok a baloldali szavazók, akik egy komolyan vehető pártra akarnak szavazni, azok most az LMP irányába fognak nagy valószínűséggel tájékozódni, ha az LMP ügyes és megszólítja őket. Mert hova mennének? Egy Jobbik nevű pártra egy baloldali szavazó nem tud igazából szavazni. Tehát ezzel a névvel és ezzel a múlttal azért ez egy óriási kulturális ugrás lenne. Akkor van egy-két törpepárt, amelyiknek lényegében nincs mérhető népszerűsége. Ezek sem tűnnek alternatívának. A Momentum beragadt, ahogy az előbb beszéltünk róla, gyakorlatilag akkor kimarad. Marad Gyurcsány Ferenc, őt sajnos ugye hát az látható, hogy a múltja az húzza lefelé, gyakorlatilag akkor az LMP marad kizárásos alapon.
De ha az LMP nagyon ügyes, azt mondta, akkor igen, több embert megszólít. Az ügyesség az nem megy az identitás rovására? Hát az LMP egy zöld párt, nagyon más nem mondhat, mint amit eddig mondott? Vagy mást gondol ügyesség alatt?
Én szerintem az LMP már rég nem zöld párt. A kezdetben zöld párt volt, de ettől jelentősen elszakadtak az elmúlt. Szerintem az elmúlt egy évben egyébként leváltak. És egyébként ők szerintem alapvetően egy életérzést árulnak, tehát nem politikai programot.
És az életérzésre van annyi fogékony ember Magyarországon, akik mondjuk a vákumba be akarnak jönni az hát MSZP-től?
Ezt majd meglátjuk. De hát én azt gondolom, hogy tehát azért a közlekedő edény elve alapján, hát mégiscsak azok, akik hontalanná váltak most, az MSZP összeomlása miatt, tehát azért valamerre el kell, hogy induljanak. Nyilván egy részük elmegy Gyurcsány Ferenc pártjába, mert szociokulturális okok miatt neki az közel van, azt ismeri. Még lehet, hogy Gyurcsány Ferenc személyével vannak is problémái, de úgy gondolja, hogy végső soron már szavazott egyszer Gyurcsányra mondjuk 2006-ba, tehát neki ez nem jelent olyan nagy problémát. De akiket taszít Gyurcsány Ferenc személyisége, az hova tud menni? Hát akkor csak az LMP-hez fog tudni, hogyha ha meg lesz szólítva, és hogyha ha egyáltalán részt akar venni a választáson, és nem megy el passzívban.
De mivel lehet ma ellenzéki oldalról megszólítani embereket? A kormány a Soros terv propagandát és az eredmény kampányt fogja nyomni nyilvánvalóan. A ellenzék a korrupciót fogja, az egészségügyet, meg az oktatást. De hát eddig is ezt mondta, és nem hozott eredményt. Akkor valami újat kell kitalálni?
Szerintem korrupcióval nem lehet választást nyerni. Nyilván minden ellenzékben lévő párt visz korrupciós témákat, de önmagában, ha a gazdaság megy, egy korrupciós ügyek, a korrupciós témák, azok nem választást eldöntő tényezők. Az oktatás, az egészségügy, szerintem ezek jó témák, ezekkel nincsen probléma, a megközelítéssel van probléma. Tehát ahogy az ellenzék ezt csinálja, úgy szerintem nem lehet eredményeket elérni. Ők folyamatosan szakpolitizálnak, és akkor itt visszautalnék a beszélgetésünk egy korábbi fázisára, hogy itt kell az az intellektuális képesség, hogy bonyolult dolgokról egyszerűen lehessen beszélni, meg lehessen fogalmazni, hogy ha valakinek problémája van az oktatással, akkor mi a problémája? Borzasztat, annyi kérdést felvet az oktatás, és olyan szerteágazó, és akkor, amikor oktatásról beszélünk, akkor ugye van alap, közép és felsőfokú, és aztán ottan megint csak ugye deltával térnek el a vélemények, hogy melyikben mit kéne csinálni. Hát, hogyha valaki kitűzte feladatául, hogy az oktatással akar, az oktatás politikából akar politikát csinálni, akkor először venni kell az intellektuális fáradtságot, és meg kell fogalmazni érthető mondatokat. Mert önmagában az, hogy jobb oktatást, ez nem egy politikai téma.
Mit lát most, vagy mit sejt most? Hogy fog kinézni a következő időszak, amiben van még egy karácsonyunk, meg egy új évünk is a választásokig? Lesz egyáltalán klasszikus, erőteljes, nagyon magával ragadó kampány? Vagy nem lesz? Vagy már most is az van?
Hát most semmilyen kampány nincs, meglepő módon. Teljes szélcsend van, és hát lekopogom, de azt gondolom, hogy itt azért karácsonyig már sok minden nem fog történni. Azért karácsony hagyományosan mégiscsak a választók figyelmét elvonja a politikai, közéleti kérdésekről, mégiscsak inkább hazafelé, családra, otthonra figyelnek, ajándékvásárlás, stb. És ez az időszak nagyjából eltart valamikor január közepéig, amikor a politika visszatér, ha visszatér. És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogyan lehet, tehát nézzük a mostani támogatottsági, párttámogatottsági adatokat, hogyan tudok én egy ellenzéki pártként kihajtani valakit a januári hidegbe, hogy akkor tessék elkezdeni kampányolni, tessék elkezdeni standolni, tessék kimenni, aláírást gyűjteni, stb. Borzasztó nehéz, főleg úgy, hogyha ezek az ellenzéki pártok aktivistái nem érzik úgy, hogy bármi esélyük is lenne nyerni a Fidesszel szemben. Szóval itt a hitetlenség a kudarcba, pontosabban a vereségbe vetett hit, az bizony egy negatív spirált tud elindítani, és így könnyen lehet, hogy egyfajta érdektelenségbe hullik a kampány.
De ez nem elég izzító erő, hogy legalább ne legyen megint kétharmada?
De az szerintem az lehet egy motiváció a baloldalnak, hogy akadályozzuk meg a Fidesz kétharmadát, de azért ez már nagyon egy defenzív stratégia. Ez már nagyon egy defenzív, tehát azért ezzel embereket motiválni nyilván sokkal nehezebb, mint azzal, hogy nyerhetsz. Mert azért legyünk őszinték, a győzelem egy párt esetében pozíciókat, állást, lehetőséget, egzisztenciát jelent, és még ha nem is szeretjük ezt kimondani, de hát nagyon sokan ezért vesznek részt egy politikai pártnak az életében.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Lánci Tamás, a Századvég vezető elemzője, a Politikai Elemzések Központjának igazgatója, a figyelő főszerkesztője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Németh Zoltán tudósító kollégám vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.